fajtáját. Különben is könnyen rá lehet bizonyítani, ha hazugság akad a történetében.
Valami nagyon érdekeset tudtunk meg a vallomásából, mondta Buk.
Csak ugyan.
Alacsony, sötét kis ember, nőies hanggal, tűnődött tovább Buk.
És ez a leírás senkire sem illik a vonaton, tette hozzá Poirot.
Tizedik fejezet. Az olasz vallomása.
És most, hunyorított szemével Poirot,
Monsieur Buk nagy örömére, az olaszt hallgatjuk ki.
Antonio Foscarelli macskaszerű fürgeléptekkel jött be az étkezőkocsiba.
Sugárzott az arca, igazi olasz ábrázat volt, napbarnított, szinte füstös, hibátlanul folyékonyan beszélt franciául, bár egy kissé idegenszerű kiejtéssel.
Antonio Foscarelli?
Igen, monsieur.
Úgy látom, hogy honosított amerikai, az amerikai olasz vigyorgot.
Igen, monsieur, üzleti okokból jobb így.
Maga Ford gépkocsikkal kereskedik?
Igen, ugyanis
terjedelmes fejtegetés következett. Mire véget ért mindhárman, jóformán mindent megtudtak Foscarelli üzleti fogásairól, útjairól, jövedelméről, az Egyesült Államok és a legtöbb európai országról formált véleményéről. Nem tartozott azok közé, akikből valósággal ki kell húzni a vallomást. Belőle csak úgy ömlött. Jó kedvű gyermeteg arcáról sugárzott az elégedettség, mikor egy végső sokat mondó mozdulattal megtörölte a zsebkendőjével a homlokát, és elhallgatott.
Láthatják, én komoly üzleteket csinálok, mondta. Modern vagyok, értek az üzlethez.
Ezek szerint az utolsó 10 évet több-kevesebb megszakítással az Egyesült Államokban töltötte?
Igen, monsieur, még emlékszem a napra, amikor hajóra szálltam, hogy Amerikába menjek, abba a távoli országba. Az anyám, a hugocskám Poirot gátat vetett a hömpölygő érzelmeknek.
Találkozott-e amerikai tartózkodása során az elhunytal?
Soha, de ismerem a fajtáját, nagyon is!
Sokat sejthetően pattintott az ujjával.
Nagyon tiszteletre méltó jelenség, nagyon jól öltözik, de a felszín alatt minden rothadt. Tapasztalataim alapján azt mondhatom, nagy gazember lehetett. Nem tudom, igazam van-e, de ez a véleményem.
Igaza van, mondta Poirot szárazon. Recsett valójában Cazetti volt, a gyerekrabló.
Mit mondtam? Megtanultam, hogy mindenre figyeljek, hogy olvasni tudjak az emberi arcokból, mert szükség van rá, és csak Amerikában lehet megtanulni, hogy mi az igazi üzlet titka. Én például
emlékszik az Armstrong ügyre?
Valami dereng. Talán a név? Egy kisgyerek, kislány, nem igaz?
Igen. Nagyon szomorú eset volt. Az olasz volt az első, aki nem osztozott ebben a felfogásban.
Bizony megesnek az ilyen dolgok, bölcselkedett, még egy olyan nagy országban is, mint Amerika.
Poirot közbe vágott. Találkozott-e az Armstrong család bármelyik tagjával?
Nem, nem hiszem. Nehéz megmondani, mert mondok néhány számot. Csak az elmúlt évben hány emberre, hány kocsit adtam el, kérem...
Kérem, uram, a kérdésre válaszoljon. Az olasz bocsánat kérően tárta szét a kezét.
Oh, ezer bocsánat.
Mondja el, kérem, mit csinál tegnap vacsora után?
Örömmel, annyi ideig maradok itt, ameddig csak lehet, mulatságosabb itt. Beszélgetek az asztaltársammal, az amerikaival, ő írógépszalaggal kereskedik. Aztán visszamegyek a fülkénbe, üres.
Az a szerencsétlen angol, akivel a fülkét megosztom, nincs bent. A gazdáját szolgálja ki, aztán megjön ő is. Most is, mint mindig, savanyú képpel. Nem lehet beszélgetni vele, csak annyit mond, hogy igen, meg nem. Szörnyű népség ez az angol. Számomra nem rokon szembes. Ez is csak ül a sarokban, mogorván, és egy könyvet olvas. Aztán jön a kalauz, és megveti az ágyunkat. A 4-est és az 5-öst
mormolta Poirot. Pontosan, az utolsó fülke. Én alszom fölül, fölmászom, erős, dohányos vagyok, olvasok. A kis angolnak azt hiszem fáj a foga. Elővesz egy kis üveget, rettentő, erős szaga van. Fekszik az ágyban, és nyög. Én elalszom. Valahányszor felébredek, hallom, hogy nyög. Tud-e róla, hogy az inas éjszaka elhagyta-e a fülkét? Nem hiszem, hogy megtette. Hallottam volna. Besüt a lámpa a folyosóról, és az ember már is fölébred. Azt hiszi, hogy valamilyen határra értünk, és vámvizsgálat következik. Beszélt az inas a gazdájáról? Nem árult el ellenséges indulatot? Mondtam, hogy egyáltalán nem beszélt. Nem volt rokonszenves, mint egy hal. Maga azt mondta, hogy erős dohányos. Cigarettázik? Pipázik? Szivarozik? Cigarettázom. Poirot megkínálta, és az olasz elfogadta. Volt már Chicagóban? Kérdezte Poirot. Igen, szép város, de New Yorkot, Clevelandet, Detroitot jobban ismerem. Maga járt már Amerikában? Még nem? El kell mennie. Amerika ugyanis. Poirot egy papírt tett az olasz elé. Legyen szíves, írja ide a nevét és a címét. Az olasz csodálatos kacskaringókkal írt, aztán felpattant, és szokása szerint előzékenyen mosolygott. Ennyi az egész? Nincs rám tovább szükségük? Viszontlátásra, uraim, remélem, hogy kiszabadulunk a hóból, dolgom van Milánóban. Szomorúan csóválta a fejét. El fogok esni ettől az üzlettől. Ezzel el is ment. Poirot a barátjára nézett. Hosszú ideje Amerikában él, kezdte Buk, és olasz is, és a kés olasz fegyver, és a hazugság is olasz fegyver. Nem szeretem az olaszokat. Látom, mondta Poirot mosolyogva. Lehet, hogy igaza is van, de fel kell hívnom a figyelmét, barátom, hogy semmi bizonyíték sincs ez ellen az ember ellen. És a lélektan? Talán bizony nem késelnek az olaszok? Ez tagadhatatlan, mondta Poirot, különösen a vita hevében, de ez nem ilyen fajtájú bűncselekmény. Az a kis ötletem támad, kedves barátom, hogy ez egy felettébb, gondosan kitervelt és végrehajtott büntet. Kiszámított, ravasz büntet, hogy is mondjam, nem latin bűncselekmény, hanem olyan, amelyben egy józan, megfontolt, célra törő elme munkájának nyomait láthatjuk. Gondolom, angol száz agy lehet. Felkapta a két utolsó útlevet. Következzen tehát, Mary Debenham kisasszony.
Tizenegyedik fejezet. Debenham kisasszony vallomása.
Mary Debenham belépett az étkezőkocsiba, és Poirotnak megerősödött az a meggyőződése, hogy helyesen ítélte meg. A lány ízlésesen öltözött, csinos fekete ruha volt rajta, szürke francia blúz. Sötét, hullámos hajának fürtjei tökéletes rendben voltak, és tökéletes rendben voltak az idegei is. Leült Bukkal és Poirotval szemben, és kérdően nézett rájuk. Mary Hermione Debenham, 26 éves, kérdezte Poirot. Igen. Angol? Igen. Kérem, mademoiselle, írja le ide a pontos címét. Megtette. Tiszta, jól olvasható írása volt. Nos, mademoiselle, mit tud elmondani nekünk az éjszaka történtekről?
Azt hiszem, semmit. Lefeküdtem és aludtam.
Nagyon lehangolta, hogy a vonaton bűntén történt, mademoiselle? A kérdés váratlan volt. A lány szürke szeme kerekre nyílt. Nem értem. Pedig nagyon egyszerű kérdést tettem fel, mademoiselle. Megismétlem. Nagyon lehangolta, hogy a vonaton bűntén történt? Nem jutott eszembe, hogy ebből a nézőpontból is foglalkozzam az esettel. Nem.
Nem mondhatom, hogy lehangolt. Szóval ennyire mindennapos dolog a maga számára egy bűncselekmény. Természetesen nagyon kínos, ami történt, mondta a lány csöndesen. Maga igazi angol, mademoiselle, nem nyilvánít érzelmeket. Vous n'éprouvez pas d'émotion? A lány halványan elmosolyodott. Sajnos nem bizonyíthatom érzelmeimet hisztérikus kitörésekkel, és az emberek ezrei halnak meg minden nap. Igen, meghalnak, de a gyilkosság más. Tagadhatatlan. Ismerte a meggyilkoltat? Tegnap ebédkor láttam először itt az étkezőkocsiban. Milyen megtalálta? Alig vettem észre. Nem tartott a gonosz embernek első tekintetre? Debenem kisasszony megvonta a vállát. Ezen igazán nem gondolkoztam. Poirot a lány szeme közé nézett. Azt hiszem, hogy maga egy kicsit lenézi azt a módszert, ahogy a kihallgatást vezetem, mondta, és hunyorított is hozzá. Egy angol kihallgatásnak nem ez volna a menetrendje. Szárazon menne minden, csak a tényekre szorítkozva, rendben és szabályosan. Én szeretem az eredetiséget, mademoiselle. Szemügyre veszem a tanút, fölmérem a jellembeli tulajdonságait, és e szerint intézem hozzá a kérdéseket. Néhány perccel ezelőtt egy olyan urat kellett kihallgatnom, aki mindenről el akarta mondani a véleményét. Az ő esetében szigorúan a tényekhez ragaszkodtam, azt akartam, hogy csak igennel vagy nemmel feleljen. Vagy az egyiket mondja, vagy a másikat. Aztán maga következett. Magáról nyomban láttam, hogy módszeres és szabatos. A szóban forgó kérdésre fog szorítkozni, a válaszai rövidek és tényszerűek lesznek. De mert az emberi lélek hajlamos a gonoszságra, mademoiselle, magához egészen másféle kérdéseket intézek. Azt, hogy mit érzett, mit gondolt magában. Ez a módszer nem nagyon tetszik magának. Ha nem haragszik meg az őszinteségemért, egyszerűen időpocséklásnak tartom. Alig ha segít recsetgyilkosának megtalálásában az, hogy tetszette nekem az ábrázata, vagy sem. Tudja, mademoiselle, hogy ki volt recset? Bólintott. Haberné mindenkinek elmondta. És mi a véleménye az Armstrong ügyről? Visszataszító eset, felelte a lány élesen. Poirot elgondolkozva nézett rá. Úgy tudom, hogy maga Bagdadból jön, Debenem kisasszony. Úgy van. Londonba megy? Igen. És mit csinált Bagdadban? Nevelőnő voltam egy két gyerekes családnál. És ha letelik a szabadsága, visszatér Bagdadba? Nem biztos. Miért nem? Bagdad a világ vége. Szívesebben vállalnék munkát Londonban, ha elég kedvező ajánlatot kapok. Értem. Arra is gondoltam, hogy talán férjhez megy. Debenem kisasszony nem válaszol, csak felemelte a fejét, és merőn Poirot szemébe nézett. Szemtelen alak. Ennyit mondott a tekintete. Mi a véleménye a hálótársáról, Olson kisasszonyról? Kedves egyszerű teremtés! Milyen színű a svéd hölgy bongyolája? Mary Debenem ijedten válaszolt. Olyan barnás színű, tiszta gyapjú. Értem, ha nem tekintik bizalmaskodásnak, elárulom, hogy a maga pongyolájának színét már az Aleppo-isztambuli útvonalon megfigyelhettem, ha jól emlékszem, halvány, májva színű. Úgy van. Van másik pongyolája is, mademoiselle, például egy skarlátvörös? Nem, az nem az enyém. Poirot előrehajolt. Olyan volt, mint egy egérre leső macska. Hanem kié? A lány megdöbbenve húzódott hátra. Nem tudom, hogy érti ezt? Maga nem azt mondta, hogy nincs ilyen pongyolája, hanem az, hogy nem a magáé. Ezek szerint valaki másé. A lány bólintott. Az utasok közül valakié? Igen. Ki az illető? Éppen most mondtam, hogy nem tudom. Ma reggel 5 órakor felébredtem, és úgy éreztem, hogy a vonat nagyon sokáig áll egy helyben. Kinyitottam az ajtót, és kinéztem a folyosóra, azt hittem, hogy valamilyen állomáson vagyunk. Akkor láttam valakit skarlát vörös pongyolában, távolabb a folyosón.
És nem tudja, ki volt ez a valaki? Szőke volt? Ősz? Barna?
Nem tudom! Sapka volt rajta, és csak hátulról láttam.
Magas volt, vagy alacsony?
Nehéz megmondani, azt hiszem, hogy magas és karcsú, és a kimonóján sárkányok voltak.
Úgy van, sárkányok voltak rajta, mondta Poirot, majd elhallgatott.
Aztán ezt morogta a bajusz alatt. Nem értem. Egyszerűen nem értem. Semmi értelme nincs az egésznek. Aztán fölnézett, és ezt mondta. Ennyi az egész, mademoiselle. A lány meglepődött, de már is felállt. A küszöbben meggondolta magát, és visszajött. A svéd hölgy, Olson kisasszony, ha jól mondom a nevét, nagyon nyugtalan. Maga azt mondta neki, hogy ő látta utoljára életben a meggyilkoltat. Azt hiszem, fél, hogy maga emiatt őt gyanúsítja. Mondhatom-e neki azt, hogy téved, olyan ártalmatlan teremtés, aki még a lénynek sem árt, mosolygott, mikor ezt mondta. Mikor ment át Olson kisasszony Hubbardnéhez aspirinért? Nem sokkal 10:30 után. És mennyi ideig volt távol? Körülbelül 5 percig. Éjszaka elhagyta-e a fülkét? Nem! Poirot az orvoshoz fordult. Elképzelhető-e, hogy Recsettet ilyen korán ölték meg? Az orvos a fejét rázta.
Megnyugtathatja a barátnőjét, mademoiselle.
Köszönöm, mondta a lány, és szeretettel mosolygott Poirotra. Szegény, olyan, mint egy bárány. És most ilyettem véget. Sarkon fordult, és távozott.
Tizenkettedik fejezet. A német komorna vallomása.
Buck kíváncsian nézett a barátjára. Nem értem magát, öregem. Mivel próbálkozott az imént?
Egy kis repedést kerestem, barátom.
Milyen repedést?
Folytonossági hiányt a kisasszony magabiztosságának páncélján. Meg akartam ingatni ő hidegvérűségét. Hogy sikerült-e? Nem tudom. De annyi biztos nem számított rá, hogy így fogok hozzá a dologhoz.
Maga őt gyanúsítja, mondta Buck lassan. De miért? Nagyon rokonszenves ifjú hölgy, akinek végképp semmi köze sem lehet egy ilyenfajta büntethez.
Én is így gondolom, mondta Konstantinos. Hideg nő, érzelmek nélkül, nem szúrna le senkit, inkább bíróság elé vitetné.
Poirot felsóhajtott. Ideje volna mindkettőjüknek megszabadulni attól az előítélettől, hogy ez a bűncselekmény hirtelen és nem előre megfontolva történt. 2 okom is van rá, hogy Debenem kisasszony gyanúsítsam. Az egyik az, hogy hallottam valamit, amiről maguk még nem tudnak. Elmondta nekik azt a furcsa szóváltást, amelyet Aleppóból övet hallgatott ki véletlenül.
Tagadhatatlanul furcsa, mondta Buck, mikor Poirot a mondókájának végére jutott. És magyarázatra szorul, és ha csak ugyanazt jelenti, amire gondol, akkor mind a ketten benne vannak a dologban. Ő is, meg a karót nyelt angol is.
Poirot bólintott. És éppen ez az, amit a tények nem igazolnak, mondta. Ha közösen lennének benne a dologban, milyen eredményre számíthatnának a kihallgatás során?
Arra, hogy mindegyikük a másik alibiét igazolja, nem igaz? És mégsem ez történt. Debenem kisasszony alibiét egy olyan svéd nő igazolja, akit mindeddig sohasem látott. Arbuthnot ezredes alibiét pedig McQueen, a meggyilkolt titkára.
Nem, a rejtélynek bonyolultabb ennél a megoldása.
Azt mondta, hogy még egy oka van, hogy Debenem kisasszonyra gyanakodjon, emlékeztette Buck.
Poirot elmosolyodott. Igen, de az pusztán lélektani ok. Azt kérdeztem magamtól, elképzelhető-e, hogy Debenem kisasszony tervelte ki ezt a gyilkosságot, mert meggyőződésem szerint egy józan, megfontolt, célra törő elme működik-e mögött az eset mögött. Debenem kisasszony megfelel ennek a meghatározásnak.
Buck a fejét csóválta. Azt hiszem, még sincs igaz a barátom. Nem tudom elképzelni, hogy ez az ifjú hölgy bűnöző.
Nos, következzék az utolsó név a névsorunkból, kapta fel az egyetlen megmaradt útlevelet Poirot. Hildegarde Schmidt, komorna. Hildegarde Schmidt, mikor a pincér behívta, tisztelettudóan megállt az asztal előtt az étkezőkocsiban. Poirot intett neki, hogy üljön le. A komorna leült, a kezét összekulcsolta az ölében, és nyugodtan várta a kérdéseket. Nyugodt, kiegyensúlyozott teremtésnek látszott, végtelenül becsületesnek, bár nem nagyon értelmesnek. Poirot egészen másképp foglalkozott Hildegarde Schmidt-tel, mint Meride Benemmel. A lehető legnyájasabb és legkedvesebb volt, hogy a komorna minden gyanakvását eloszlassa. Feliratta vele a nevét és a címét, és szinte észrevétlenül kezdte meg a kérdezősködést. Ez a kihallgatás németül folyt. Mindent meg kell tudnunk a múlt éjszakáról, amit csak lehet, mondta Poirot. Tudjuk, hogy magáról a büntetről nem sokat tud mondani, de talán látott, vagy hallott valamit, ami a maga számára keveset jelent, de nekünk annál többet. Megértette, amit mondtam? Úgy látszott, hogy nem. Derűs értetlenség ült ki kedves, széles ábrázatára, amikor válaszolt. Semmit sem tudok, monsieur. De hát mégiscsak tudja, hogy az úrnője hivatta éjszaka. Azt igen. Emlékszik arra is, hogy mikor? Nem, monsieur. Aludtam, kérem, amikor értem jött a kalauz, és szólt nekem. Igen, értem. Nem volt szokatlan, hogy ilyenkor hivatták? Nem volt szokatlan, monsieur. Ő kegyelmességének gyakran volt szüksége segítségre éjszaka. Nem alszik jól. Szóval hivatták magát, maga felkelt, és felvette a pongyoláját. Nem, monsieur, rendesen fölöltöztem. Nem akartam pongyolába menni át ő kegyelmeségéhez. Pedig magának szép pongyolája van, skarlátvörös. A komorna csodálkozva nézett Poirotra. Sötétkék flanel pongyolám van, monsieur. Nem baj, folytassa, csak tréfáltam. Szóval átment a hercegnéhez. Mit csinált, amikor odaért? Megmasszíroztam, monsieur, utána meg felolvastam neki. Nem olvasok valami jól, de ő kegyelmesége azt mondja, hogy nem baj, annál gyorsabban elalszik. Amikor aztán elálmosodott, azt mondta, hogy elmehetek, monsieur. Becsuktam a könyvet, és visszamentem a fülkémbe. Nem tudja, hány órakor volt ez? Nem tudom, monsieur. Körülbelül mennyi ideig volt a hercegnénél? Körülbelül fél óráig, monsieur. Jól van, folytassa csak. Utána áthittem ő kegyelmeségének még egy takarót a saját fülkémből. Hiába fütöttek, nagyon hideg volt. Betakartam szépen. Akkor jó éjszakát kívánt nekem. Töltöttem neki egy kis ásványvizet. Aztán eloltottam a lámpát, és kijöttem. És aztán? Semmi sincs aztán, monsieur. Bementem a fülkémbe, lefeküdtem, és elaludtam. Senkivel nem találkozott a folyosón? Senkivel, monsieur. Nem látott például egy sárkányokkal díszített, skarlátvörös kimonóba bújtatott hölgyet? A szelit szem ámuldozva nézett rá. Nem, monsieur, senkit sem láttam, csak a kalauzt. Mindenki aludt már. De a kalauzt látta? Igen, monsieur. Mit csinált? Éppen az egyik fülkéből jött ki monsieur.
Melyikből hajolt előre izgatottan Buck?
Hildegard Schmidt megijedt, Poirot pedig szemrehányó pillantást lövelt barátjára. Semmi baj, mondta, sokan csengetnek a kalauznak éjszaka. Nem emlékszik, hogy melyik fülkéből jött ki? Valamelyikből a kocsi közepén, monsieur, két vagy három ajtóval ő kegyelmessége fülkéjén, innen. Kérem, mondja el pontosan, hol és hogyan történt az egész.
Majdnem földöntött, monsieur. Akkor volt, amikor a takarót vittem át a saját fülkémből ő kegyelmességének.
Ő meg kijött valamelyik fülkéből, és magába ütközött.
Merre felé ment aztán?
Az én fülkém felé, monsieur. Bocsánatot kért, és aztán megindult a folyosón az étkező kocsi felé. Egy csengő is szólt, de ő nem arra felé ment. Megállt, gondolkodott, aztán hozzátette.
Nem is értem, hogy lehetett,
Poirot nyugtatta. Csak az időpontokat egyeztettük, mondta. Ilyenkor ez a szokás. Szegény kalauznak sok dolga lehetett éjszaka. Magát is fel kellett keltenie, aztán ezek a csengők.
Ez nem az a kalauz volt, aki engem fölkeltett, monsieur, hanem egy másik kalauz.
Egy másik? Látta már máskor is?
Nem, monsieur.
De ha újra látná, megismerné? Azt hiszem, monsieur.
Poirot sugott valamit Bucknak. Buck az ajtóhoz ment, és kiszólt valamit.
Poirot közben barátságosan kérdezősködött tovább. Járt már Amerikában, Schmidt kisasszony?
Soha, monsieur, szép ország lehet.
Talán hallotta már, hogy az az ember, akit meggyilkoltak, tulajdonképp egy gyerekgyilkosa.
Igen, hallottam, monsieur. Szörnyű dolog.
Nagyon gonosz dolog. Nem is tudom, hogy engedhet meg ilyet a jóisten. Mi németek nem vagyunk ilyen gonoszak.
Elfutotta a könny a szemét. Erős, de mégis gyöngét szíve összefacsarodott.
Szörnyű büntet volt, mondta Poirot komolyan. Előhúzott egy kis batisztkendőt a zsebéből, és odaadta a komornának.
A maga zsebkendője, Schmidt kisasszony?
Egy pillanatra csönd lett. A komorna megnézte a kendőt, aztán felemelte a fejét. Az arca kipirult egy kissé.
Nem, monsieur, nem az enyém.
Mert H kezdő betű van benne, azért gondoltam, hogy a magáé.
Ez egy hölgy kendője, monsieur. Nagyon drága zsebkendő, kézzel hímzett.
Azt hiszem párizsi.
Szóval nem a magáé?
És nem is tudja, hogy kié.
Hogy én?
Nem, nem tudom, monsieur.
Hárman is hallották a választ, de csak Poirot vette észre a másodpercnyi habozást.
Most Buck sugott valamit Poirotnak. Poirot bólintott, és azt mondta, most be fog jönni a három hálókocsi kalauz. Legyen szíves, mondja meg, hogy melyikkel találkozott az éjszaka, mikor a takarót átvitte a hercegnéhez.
A három kalauz belépett. Pierre Michel, aztán az Athénből jövő kocsi magas szőke kalauza, aztán a Bukarestből jövő kocsi tagba szakadt kövér kalauza.
Hildegard Schmidt egy pillantást vetett rájuk, aztán megrázta a fejét.
Egyik sem az, monsieur, mondta. Nem velük találkoztam éjszaka.
Más kalauz nincs a vonaton.
Nem téved?
Nem tévedek, monsieur. Ezek szép, magas emberek.
Az meg alacsony, sötét, kis ember volt, bajuszos.
És a hangja, mikor bocsánatot kért, olyan gyengécske volt, mint egy nő hangja.
Nagyon jól emlékszem rá, monsieur.
Tizenharmadik fejezet. Az utasok vallomásának összefoglalása.
alacsony, sötét kis ember nőies hanggal, mondta Buck.
A három kalauz és Hildegard de Schmidt eltávozott. Buck kétségbe esett kézmozdulattal kísérte szavait.
Semmit nem értek az egészből, semmit nem értek belőle. Hát mégis a vonaton volt ennek a recsetnek az ellensége. De most hol van? Hogyan párologhatott el? Szétpattan a fejem. Mondjon már valamit, barátom, könyörgök, bizonyítsa be, hogy a lehetetlen miért nem lehetetlen.
Ügyes fogalmazás, mondta Poirot, és mivel lehetetlen dolog nem történhetik meg, ezért be fog bizonyosodni, hogy a látszat ellenére a lehetetlen mégsem lehetetlen.
Akkor magyarázza el gyorsan, mi történt a vonaton múlt éjszaka?
Barátom, én sem vagyok varázsló. Én is ugyanolyan zavarban vagyok, mint maga. Nagyon furcsa pályán halad ez az eset.
Egyáltalán nem halad. Ott vagyunk, ahol voltunk.
Poirot a fejét rázta. Nem, ez nem igaz. Valamennyit azért haladtunk előre. Megtudtunk bizonyos dolgokat. Meghallgattuk az utasok vallomását.
És mit tudtunk meg belőle? Semmit.
Ezt azért nem mondanám, barátom.
Na, lehet, hogy túlzok. Hartmann az amerikai és a német komorra, igen, ők talán valóban a tudomásunkra hoztak egyet mást. De ettől az egész ügy még érthetetlenebbé vált.
Ugyan, ugyan, csillapította Poirot.
Buck megint feléje fordult. Akkor mondjon már valamit, hadd halljuk Hercule Poirot bölcsességét.
Emlékezetem szerint azt mondtam magának, hogy én is ugyanolyan zavarban vagyok, mint maga. De azért most már szembenézhetünk a kérdéssel, és a tudomásunkra jutott tényeket rendszeresen és módszeresen csoportosíthatjuk.
Folytassa, kérem, mondta Konstantinos doktor.
Poirot megköszörülte a torkát, és gondosan kisimította az előtte lévő itatós papírt. Nézzük tehát, hogyan áll a dolog pillanatnyilag. Először is tudunk bizonyos tényeket. Recsett, valódi nevén Cazetti, az éjszaka meghalt, mégpedig 12 szúrással ölték meg. Ez az első számú tény.
Nem vitatom, barátom, gúnyolódott Buck.
Poirot nem jött zavarba, nyugodtan folytatta. Nem foglalkozom most bizonyos furcsa megfigyelésekkel, melyekről Konstantinus doktorral már beszélgettünk. Vissza fogok térni rájuk. Pillanatnyilag azonban a bűncselekmény elkövetésének időpontja a következő sarkalatos kérdés.
De hiszen ez éppen az egyike azoknak a csekély számú dolgoknak, amit tudunk, mondta Buck. A gyilkosságot éjszaka 1:45-kor követték el. Minden ezt igazolja.
Nem minden. Maga megint túloz. De tagadhatatlan, hogy elég sok minden támasztja alá ezt az elképzelést.
Örülök, hogy legalább ezt elismeri.
Poirot ügyet sem vetve a közbeszólásra folytatta. Három lehetőséggel kell számolnunk. Először is azzal, hogy a büntettet, ahogy maga állítja, 1:45-kor követték el. Ezt támasztja alá maga a zsebóra, aztán Hubbardné vallomása és a német nő Hildegard de Schmidt vallomása. Konstantinos doktor megállapításával is megegyezik az időpont. A második lehetőség, hogy a büntettet később követték el, és az órát félrevezető szándékkal állították erre az időpontra. A harmadik, hogy a büntettet korábban követték el, és az órát ugyancsak a fenti céllal állították át. Ha az első lehetőséget fogadjuk el, amely a legvalószínűbbnek látszik, és amelyet a legtöbb dolog támaszt alá, számolnunk kell bizonyos belőle fakadó következményekkel. Ha a büntettet 1:45-kor követték el, a gyilkos nem hagyhatta el a vonatot. Két kérdés merül föl tehát. Hol van az illető, és kicsoda az illető? Kezdjük azzal, hogy az ezt a lehetőséget alátámasztó vallomásokat gondosan megvizsgáljuk. Ennek az embernek a létezéséről, alacsony, sötét kis ember nőies hanggal, először Hartmanntól hallottunk. Szerinte Ratchet beszélt neki erről az emberről, és azért fogadta föl, hogy védje meg tőle. Tények ezt már nem igazolják, csak Hartmann kijelentése. Fontoljuk meg tehát azt a kérdést is, hogy valóban az-e Hartmann, aminek mondja magát, tudnillik egy New York-i nyomozóiroda alkalmazottja. Számomra ebben az ügyben az a legérdekesebb, hogy mi nem rendelkezünk azokkal az előnyökkel, amelyekkel a rendőrség. Mi nem nyomozhatunk a tanúk szava hihetősége dolgában, csak a következtető készségünkre vagyunk utalva. Foglalkoztatnunk kell tehát az agyunkat. Hadd kérdezzem meg tehát magamtól, hihetünk-e Hartmannak, hogy az, aminek mondja magát? Ha mindent végig gondolok, azt a választ kell adnom, hogy igen. Az a véleményem, hogy Hartmann igazat mond. Ennyire bízik az intuícióban, a megérzésben? Kérdezte Konstantinos doktor. Nem. A dolgok valószínűségét számítgattam. Hartmann ugyanis hamis útlevéllel utazik. Ez már is gyanussá teszi. Ha a rendőrség megjelenik, első dolguk lesz, hogy lefogják Hartmannt, és táviratozzanak, hogy a története megfelele a valóságnak. Sok utas esetében nehéz dolog lesz a szava hihetőségük ellenőrzése, és a legtöbb esetben nem is fognak vesződni vele, hiszen legtöbbjük nem is gyanús ebből a szempontból. De Hartmann esete egyszerű. Vagy az, akinek mondja magát, vagy nem. Nézetem szerint az fog igazolódni, hogy igazat mondott. Szóval őt nem gyanúsítja? Dehogy nem. Félreért. Bármilyen amerikai nyomozónak lehetett oka rá, hogy végezzen Ratchettel. Én csak azt mondom, hogy nézetem szerint elhihetjük, hogy Hartmann az, aminek mondja magát. A további története, hogy Ratchet megkereste és alkalmazta őt, elképzelhető, és valószínűleg, bár nem biztosan, igaz is. Ha ezt is tényként fogadjuk el, meg kell vizsgálnunk, van-e valami, ami az igazságát alátámasztja. Van, mégpedig váratlanul éppen Hildegarde Schmidt vallomásában. Az ő leírása a hálókocsi kalauzi egyenlőségéről.